Sziasztok, visszatértünk, ez még mindig a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, és hát itt az érzelmes Counter-Strike 2-es kirohanásom után egy kicsit kevésbé intenzív, de kalandos vizekre elvezünk, ez most jutott eszembe a 7 szóvicce, elnézést mindenkit, a kalandjátékokkal fogunk foglalkozni, ugyanis én régen sokat játszottam kalandjátékokkal, volt egy óriási, óriási felfutásuk, amikor a játékok most kis túlzással a kalandjátékok voltak, és aztán úgy láttam, hogy egy időre ezek eltűntek. Szerintem ez ilyen technológiai fejlődés következménye, hogy utána már így látványosabb dolgokat is meg lehetett csinálni, és most megint visszatértek a kalandjátékok. Gret, viszont te jobban értesz ezekhez. Honnan indult ez az egész történet?
Az egész történet onnan indult, hogy volt egy fickó, aki az ARPANET, ugye az az internet előtt hálózata volt, fejlesztésén dolgozott, imádott barlangászni, Kentuckyban elment a mamut barlangba, de a lányai nagyon nem akartak vele barlangba mászni, és ezért úgy gondolta, hogy mi lenne akkor, hogyha megcsinálnám ezt számítógépen. Ez 1975 csak, hogy elhelyezhessük, amikor ugye gyakorlatilag még szinte nem léteztek civil kézben levő számítógépek, és ő írta meg az első kalandjátékot Colossal Cave Adventure néven, ez később mindenki csak Adventure néven hívta, és aztán ugye ez adta meg az angol nevét ezeknek az egész kategóriának is. Ezek lettek a kalandjátékok. Lényegében az jellemző rá, hogy akciórészek és általában erőszak nélkül inkább fejtörők megoldására, navigációs problémák leküzdésére koncentrál. És az első évtizede ennek a műfajnak arról szólt, hogy fekete képernyő és fehér betűk, és a képzeleted a leírt szavak alapján, mint hogyha egy könyvet olvasnál, úgy felépíti ezt a világot, amiben a beírt szöveget nagyon egyszerűen analizáló program, modul megpróbálta megfejteni, hogy mire gondolsz. És ennek ugye voltak magyar követői is, a Bosszú meg az Új Vadnyugat voltak ilyen magyar játékok, ahol tényleg le volt írva, hogy egy mezőn állsz, a fejed fölött 7 ágra süt a nap, nyugatra látsz egy erdőt, keletre látsz egy házat, mit teszel, és akkor a játékos beírhatta, hogy megy keletre, vagy megy nyugatra, vagy megnézi, hogy milyen tárgyak vannak nála, és ez volt a szöveges kalandjátékoknak az alapműködése.
Igen, és ennek, bocsánat, volt ugye egy ilyen fizikai reprezentáció, és ezek a lapozgatós kalandjátékkönyvek. Ami tulajdonképpen oké, hogy ott így inventorid nem volt, vagy
de nem, hogy nem
vagy
volt.
Hát igen, máshogy volt, de ugyanez volt, hogy akkor itt állsz a mezőn, merre mész, ha akkor lapozza a 206. oldalra.
Igen.
És én középiskolásként ezeket egyébként így olvasgattam, mert nekem sose volt, de volt egy osztálytársam, akinek volt rengeteg, és akkor egy osztálykülönülés volt, így hozta mindet, és vonaton mindenki ezt.
Igen.
Ezt.
Abban még ugye volt egy ilyen pici szerepjátékos vonás is, hogy ugye ott kockákkal is kellett dobni, meg voltak benne csaták. A kalandjátékokban az elején még ez teljességgel hiányzott, de tényleg, ahogy mondod, ez az volt, hogy minden egyes helyszínre megvoltak azok az utasítások, amiket megértett ott a játék. Tehát volt egy vízeséses rész, akkor ott megpróbálhattál bevenni a vízesés mögé, vagy megpróbáltál úszni a vízben, vagy megpróbáltál fölmászni, de mondjuk azt már nem értette meg a játék, hogyha teszem azt nem programozták le, hogy így áll a vízből, vagy hogy egy vödörrel magaddal vigyél. És ezek a játékok egyre csavarosabbak lettek, megjelentek bennük az illusztrációk, aztán ugye, hogy a műfaj fejlődése ment tovább, az egész kezelés átalakult. Egyrészt, mert ugye ennek a programoknak a 95%-át angol nyelven írták, ami azt jelentette, hogy a játékosoknak a, nem tudom, 60%-a nem nagyon tudott velük a 80-as években játszani, tehát valamit ki kellett találni, és ez az ikonvezérelt kalandjátékok lettek, ahol még mindig voltak fix parancsok, az elején még, mit tudom én, 10, hogy kinyitni, fölvenni, megnézni, és először rányomtál az ikonra, aztán rányomtál a képernyőn valamelyik tárgyra, és itt már tulajdonképpen a szöveges diktálás, a szöveges beírás, az le volt cserélve erre az egérvezérelt dologra, és aztán ez egyszerűsödött, és áramvonalasodott egyre tovább. A 90-es években már egy csomó játékban csak 2-3-4 ikon volt, és azt, hogy használni, az gyakorlatilag mindent jelentett, azt is, hogy kinyitni, azt is, hogy fölvenni, azt is, hogy bekapcsolni, egy csomó mindennek átvette a helyét. És ahogy mondod, a 90-es évek második fele volt az, amikor hát egy mindenki megírta, hogy a kalandjátékok halottak, és az eladások tulajdonképpen tényleg ezt igazolták. Ennek két oka volt, vagy két dolog volt e mögött. Az egyik egy ilyen kicsit faramúci, hogy a kalandjátékok nem fogytak rosszabbul, mint előtte, sőt, talán még picit javultak is, de főleg a Doom megjelenése után, amikor az akciójátékok elkezdtek robbanni, és minden évben kétszer, háromszor, ötször annyi fogyott, mint az előzőben, akkor egy 5%-os éves eladásnövelés az tényleg ilyen halál közeli állapotnak tűnhetett, és ugye, hogy fejlődött a 3D-s technológia, fejlődtek a konzolok, egyre akciódúsabb, egyre látványosabb játékokat lehetett csinálni, akkor egy csomó ember szemében egy Tomb Raider, vagy Resident Evil, vagy Metal Gear Solid mellett egy ilyen kis békés kalandjáték, ahol nem tudom, egy kerested a kivezető utat, meg kombinálni kellett a ragasztót, meg a kutyaszőrt, hogy egy álszakállat tudjál csinálni, az olyan, nem mondom, hogy primitívnek, de valahogy túl szelídnek tűnhetett. A 90-es években arról szólt minden, hogy minél nagyobb robbanások legyenek ez a filmekben, és így volt.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy sajnos ezt a filmeknél is átéltük, és egyébként azért itt, ilyen, bocsánat, hogy a szodvak, de ilyen történelmi jelleggel itt a LucasArts nevét, azt mindenképp meg kell említeniük, ugye egy mai napig, de most a Lucasfilm Games néven futó.
Igen, ők is megszűntek, máshogy voltak, újra alapították, most megint van, igen.
Igen, de hogy ők voltak itt az egyik nagy szereplő, és hát olyan legendás játékok voltak, ugye 87-ben a Maniac Mansion, 1989-ben az Indiana Jones and the Last Crusade, utána jött 1990-ben a The Secret of Monkey Island, annak volt folytatása, Day of the Tentacle, és 95-ben egyébként még volt egy Full Throttle, ami nagyon durrant, és 1998-ban még volt egy Grim Fandango, ami egyébként már vizuálisan is egy ilyen nagyon megkapó dolog. Igen. Volt, ugye jött is belőle remake vagy remaster, amivel szintén játszottam.
Igen, a Grim Fandango óriási kritikai siker lett, nagyon jó fanyar humora volt, ráadásul különleges környezetben, a mexikói halál ünnepek világába, egy ilyen nagyon furcsa, meglepő és barátságos kirándulás volt az egész játék, de tulajdonképpen a Grim Fandango volt az, amit a kalandjátékoknak a fejfájára mindenki felakasztott, mert ennek ellenére ugyanúgy fogyott, mint 10 évvel korábban egy kalandjáték, ami akkor még tök jó volt, 98-ban viszont azt jelentette, hogy gyakorlatilag be kell zárni az egész kalandjáték bizniszt annál a cégnél, ami erre specializálódott, mert egy legegyszerűbb akciójátékból is 10-szer annyi fogyott, hát még ha egy jól sikerült akciójátékról beszélünk, vagy a Star Wars játékról, hogy a Lucas arc közelében maradjunk.
Egyébként fura, ez egy ilyen szociológiai kérdés is szerintem, vagy nem tudom, pszichológiai, hogy tehát valahol most, így nem tudom, lehet, hogy már én vagyok túl szentimentális, de milyen szomorú, hogy amúgy ilyen gondolkodtató, rendkívül jó humorral, mert a LucasArts játékokban fantasztikus humor volt szerintem. Tehát ez egy ilyen intellektuális minőségi szórakozás volt szerintem egy Doomhoz képest. Nem mintha a Doomot, tehát nagyon nagyra tartom egyébként technológiailag, meg minden szempontból, de hát az, hogy egyébként démonokat lövöldözök rakétavetővel, ahhoz képest szerintem egy Grim Fandango az egy, nem tudom, tehát, hogy így valahol több leszel attól, hogy azzal játszol, egy Doomtól meg nem feltétlenül, és gyakorlatilag azért ez egy ilyen szomorú folyamat, hogy a filmekből is így, nem tudom, nem akarok itt konkrét franchise-okat mondani, de hát némelyik hova jutott? Normális filmekből az lett, hogy CGI-ja robban minden 2 percenként. Nekem ez egy picit azért egy ilyen lenyomat a világról, hogy úgy egyszerűsödik, nem jó értelemben.
Hát, vagy ha nem is az egyszerűsödés, ez nyilván nézőpont meg ízlés kérdése is, de ez a, ugye szokták mondani, hogy ma már figyelem hiány, vagy a figyelem, a koncentráció képesség sokkal gyengébb a legtöbb emberben, ugye már nem elég az, hogy YouTube videókat nézel, hanem már rövid YouTube videókat kell nézni, mert ugye meg annyi másik platformon is ezek a 6-10-20 másodperces videók vannak. Megnézi egy videóklipet, vagy egy akciófilmet, ott is ilyen másodpercenként több vágás van. Tehát ez nem csak a videójátékoknál van így, hogy a gyorsabb ritmus, a minél rövidebb idő alatt, minél több impulzus, és minél több adrenalin, meg egyéb boldogsághormonok és hasonlók váljanak ki, hanem ez mindenhol a szórakoztatóiparban megvan. De ennek azért van egy másik oldala is, hogy ezek a kalandjátékok azért nem mindegyik volt olyan minőségi, meg befogadható, mint a LucasArts játékai, hanem ott is végbe ment egy olyan folyamat, mint egy ideig a verekedős játékok, hogy volt egy kalandjáték, tetszett egy csomó embernek mondjuk, de a következő része, a folytatás, az már kizárólag azoknak készült, akik azt az első játékot könnyűnek vélték, mert ők voltak, akik beírták a levelet, vagy az e-mailt, hogy Ugye, ez egy hétvége alatt végigjátszottam ezt Pityaner, és így egyre extrémebb irányba ment el, nem tartalom szempontjából, hanem a fejtörők logikája vagy logikátlansága tekintetében, és egy idő után ez átfordult oda, hogy már szinte befogadhatatlan volt néhány játék, mert olyan őrült logikai ugrások meg célzások voltak benne, amiket csak azért tettek, hogy az előző hat játékát is mondjuk az adott fejlesztőnek végigjátszotta. És egyszerűen tudod, ez amikor egyre szűkebb közönségnek készül valami, tök mindegy, hogy egy valami kísérleti film, vagy egy furcsa zene, az egy idő után azért tényleg egy ilyen nagyon nis, ugye ezt így szokták mondani, ilyen kicsi tábornak készült dolog, és azért ez is ott volt a kalandjátékok mögött, hogy egyre elvontabb témákat dolgozott fel, egyre nyakatekerte fejtörők voltak benne, egyre nehezebb volt őket végigjátszani, de nem azért, mert hosszúak, vagy kidolgozottak, vagy sokféle út van, hanem mert pont, hogy egyetlen út van, és ki kell találnod, hogy gondolkodott az, aki megtervezte.
Igen, tehát ezek ugye viszonylag lineáris dolgok voltak, az már egy ilyen fejlődés volt a kalandjátékokban, hogy variálható sorrendben lehetett megoldani ugyanazokat a feladatokat, igen, de eleinte még ez sem változott. Úgyhogy igen, volt ennek egy ilyen leszálló ága. Azért voltak ott is említésre méltó játékok, mondjuk nekem a Siberia jut eszembe a 2000-es évek elejéről. És aztán nem tudom te, hogy datálod ennek a műfajnak az újraéledését, de én abszolút a Telltale Gameshez kötném, meg egy picit egyébként a Minecrafthoz, mert így bután hangzik, de szerintem egyébként tehát nyilván ez nem egy klasszikus, tehát a Minecraft nem egy kalandjáték, mert hogy ott nincs olyan történet, hogy akkor így valamit kell csinálni, de hogy mintha egy picit a Minecraft lett volna az a játék, amit én inkább egy ilyen szemtógépes legózásnak gondolok, ami úgy visszahozta a nagyon nagy tömegnek azt, hogy nem feltétlenül kell 5 másodpercenként valaminek felrobbannia ahhoz, hogy tehát egy picit, mintha az lassított volna sok emberen, hogy igenis lehet élvezhető egy játék, de ez egy nagyon vad gondolat, hogy...
Nem így, hogy amikor először mondtad, hogy Minecraft, akkor felhúztam a szemeimet, az tény, de ebben lehet valami, ha más nem, akkor az, hogy megint más cégek meglátták, hogy nem feltétlenül kell tényleg így az van. Egy másodpercre jutó robbanások számában versenyezni, mert igenis van lehetőség ebben a...
Nyugodt.
Igen, nyugodt, nem is passzív, ez jobb szó, hogy nyugodt rendszerekben, ahol tényleg néha olvasgatni kell, néha el kell gondolkodni, leülni egy kicsit, akár elővenni egy füzetet, és ugye vannak olyanok, ahol konkrétabb logikai feladványok vannak, a későbbi Myst játékok például ilyenek voltak, amiknél tényleg így le kellett ülned, és kipróbálgatni, hogyha ezt akart meghúzom, akkor melyik lámpa világít ki, és hogy tudom azt megoldani, hogy az összes lámpa világítson, ugye, vagy egy ilyen teljesen egyszerű példát említsek, és én is a Telltale-hez kötöm, és nem akkora játékaikhoz, tehát nekik is nagyon sok próbálkozásba telett, szerintem legalább 15 játékuk volt, mire eltalálták azt a stílust, amire ráharapott gyakorlatilag az egész világ. Ez a 2012-es Walking Dead volt szerintem az, ami áttört nagyon sok kaput, és elért nagyon sok embert, és szerintem kibővített egy csomó embernek az ízlését, meg azt, hogy ő mit tart videójátéknak, mint tud izgulni úgy, hogy tényleg nem omlik össze a világ körülötte, hanem egyszerűen a narratíva lehet egy úgy tálalható dolog, hogy izgalmas legyen, akár egy sima párbeszéd is. Ugye vannak olyan filmek, ahol semmi nem történik, két emberről egy asztal két oldalán beszélgetnek, és egyszerűen így izgulsz, hogy úristen, mi fog történni, és ez nagyon sokáig részben a technológia korlátai miatt, részben pedig a egyszerűen nem ezzel foglalkozó fejlesztők miatt nem lehetett átélni, és ez a Walking Dead, ugye ez képregény alapján készült, nem a tévésorozat alapján.
Igen, de azért volt itt egy szerencsés csillagállás szerintem, sőt elég sok, tehát egyrészt a Telltale, ők ilyen klasszikus szerepjátékos cég, tehát hogy ők, vagy bocsánat, hogy kalandjátékos cég, hogy azért ott Sam & Max, meg új Monkey Island, tehát hogy ők ezeket eleve a régi dolgokat is vitték tovább.
Eleve LucasArts veteránok alapították.
Így van.
Tehát.
Így van. És szerintem nagyon jókor jött a The Walking Dead nevű játékok ugye 2012-ben. Egyrészt minden platformon elérhető volt, azért az is egy fontos dolog volt, hogy így minél több ember ez eljutott el, hogy itt Android, meg Nintendo, minden platformon tulajdonképpen megjelent. Igen. PS3, PS4, Vita, akkor Xboxok, Windows, tehát hogy mindenhol elérhető volt. Másrészt akkor a Walking Dead sorozat az mint sorozat is egy kicsit ilyen újszerű volt, hogy abban nagyon sokan így beleélték magukat, meg gondolkodtak, hogy én vajon mit csinálnék egy ilyen helyzetben, és akkor jött a játék, és csinálhatod te. Igen. És mellé az jött elő, hogy nagyon intenzív volt érzelmileg, legalábbis nekem, tehát, hogy elképesztő élmény volt, és sokszor egyébként negatív élmény volt, mert hogy az volt a durva a The Walking Dead játékokban, hogy ha ott hoztál valami döntést, ami akkor még nem is érezted, hogy ennek később milyen hatása lehet, hogy a játékban amiatt halt meg valaki jóval később, és rám ezek úgy rám ültek egyébként ezek, ez egy abszolút felnőtt műfaj volt szerintem,
igen,
de kőkemény volt, és gyakorlatilag így visszahozott valamit, sőt lehet, hogy nem is visszahozott, hanem igazából egy új dolgot teremtett.
Igen, ez szerintem teljesen új volt, mert kalandjátékok közé soroljuk, mert hova máshová sorolnánk. Az első Walking Dead még különösen ilyen volt, hiszen ott még tárgyakat is kellett használni. Voltak párbeszédek, nagyon egyszerű, de voltak logikai fejtörők, tehát minden szükséges játékelem megvolt, ami miatt kalandjátéknak nevezzük, de mégsem arról szólt az egész, hogy hülye tárgyakat kombinálva kellett valami nagyon furcsa, csak a designer fejében létező logika szerint megoldani feladatokat, hanem az, hogy végigjárz, az tulajdonképpen nem volt nehéz. Nem voltak benne mechanikus kihívások, viszont annál több, ahogy te mondtad, ilyen emocionális, narratív akadály, hogy át vagy bét mented meg, találsz egy kocsit, ami tele van gyógyszerrel és gyerekjátékokkal, kilopod belőle a gyógyszert, vagy mivel látod, hogy ott vannak a gyerekjátékok, ezért úgy gondolod, hogy ott valószínűleg egy gyereknek, meg a szüleinek a cucca, és ezek olyan tényleg ilyen, ha csak valaki a játékmechanikát nézi, akkor azt mondja, hogy persze, hogy ellopom, aztán két óra múlva kiderül, hogy nem biztos, hogy ez jó ötlet volt, hiszen visszajön a tulaj. Tehát ha meg nem lopod, akkor meg lehet, hogy nálad valaki megbetegszik, és meghal a csapatba. Tehát
igen, ezek hát olyan egyszerű döntések, de ezek most, hogy beszélünk róla, hogy nekem visszajöttek, hogy nem tudom, ott a csapatommal tábort vertünk valami benzinkúton, és akkor egy csokim maradt, és kinek adom oda? És hát olyan, hogy ez így, nem tűnik egy ilyen, tehát hogy kinek adom oda, most valakire rákattintok, de most annak adjam, aki tud kaját keresni, vagy adjam a gyereknek, aki, tehát hogy kőkemény dolgok voltak ezek.
Vagy megtartod magadnak, ugye?
Vagy megtartom magamnak, igen, én mindig magamat sanyargattam egyébként, ebben mondjuk volt egy olyan döntés is, hogy gondoltam, hogy én csak nem halok meg, mint főszereplő a játékban. Meg az életben is valószínűleg így csinálnám, de hogy ez egy új újdonság volt egyébként a játékban.
Igen, ez a tényleg ez az érzelmi, nem is manipuláció, hanem hagyja, hogy magadat manipuláld, és hogy beleéld magadat, és hogy a néhány poligonnak, meg textúrának tényleg emberi érzelmeket, meg értéket tulajdonítsa, ezt nagyon jól csinálta, és később aztán rengeteg különböző franchise feldolgozták ugyanezzel a módszerrel, és a rosszabbul sikerült játékokban azért látszott ez a Telltale recept, hogy arra építették fel a dolgot, hogy amikor választási lehetőség van, mind a két választás rossz. Ezért nincs a játékosban sosem nyugalom, hanem mindig stresszelsz, hogy de ez is valami rosszal fog járni. Az is valami, és egyszerűen ez már, amikor már látod ezt a receptet, akkor nem működik minden jól, de nekik is voltak azért nagyon jó játékaik, ugye Batman-t, pont a Minecraft-ot,
a Wolf Among Us az szerintem szintén nagyon jó.
Trónok harcát, csomó mindent földolgoztak, ebben voltak jobbak, voltak kevésbé jók, de amikor működött, és ez főleg a Walking Dead sorozat, amiből azt hiszem 5 évad is
igen,
volt,
igen.
Az szerintem egy olyan elképesztő út volt, egyszer végigjátszott, amiután az összes kijött az egészet, és tényleg így szünet nélkül, mert ezek ugye epizódikus játékok voltak, egy-két havonta jöttek ki, ez egy kis cég volt, ugye nem tudták az egészet egyben finanszírozni. De tényleg ez, hogy belépett az emóció, az egy nagyon fontos újítás volt a kalandjátékokban.
Igen, és nagyon elfogyott közben itt az adásidőnk, pedig eleinte még beszéltünk arról, hogy végig tudunk-e 20 percet egyáltalán ezzel a témával, de hát végig tudtunk. Hol tartunk most?
Egyrészt a klasszikus point and click kalandjátékok is visszatértek modernizált formában, tehát ezeket a nagyon idegesítő, nagyon logikátlan dolgokat általában kiszűrték. Ugye a Monkey Island sorozat, amit említettél, mint az legfontosabb, meg legjobb, meg tényleg aki játszott vele 92-ben, amikor megjelent, azt szerintem még néhány hülye poénra ma is emlékszik. Ez ilyen gyakorlatilag ilyen karibi kalóz paródia volt. Annak tavaly jelent meg új része, pont a Return to Monkey Island, az eredeti fejlesztőkkel. Ugyanolyan hülye poénok hegyeivel volt tele, de nem csak jól nézett ki, hanem teljesen jól játszható volt. Beépített segítőrendszer volt, sokkal logikusabb volt minden, a karaktereknek hallottad a gondolatait és segített. És ilyen játékokból is egyre több van, egyre igényesebbek. Aztán vannak ezek az emocionális sztorik és szerepjátékokkal kevert verziók is. Új aranyjáték korszak van.
Így van, úgyhogy ha valaki erről lemaradt, mert mondjuk nem annyira játszott az elmúlt években, de annó szerette a LucasArts játékokat, akkor jó hírünk van, hogy megint vannak hasonló játékok, úgyhogy érdemes velük egy kört futni, kipróbálni őket, akinek pedig teljesen kimaradt ez a műfaj, azokat is arra tudjuk bátorítani, hogy nagyon más élményt tudnak adni, és érdemes adni nekik egy esélyt. Úgyhogy hát reméljük, hogy pár embernek most, vagy hát a műfajnak most pár új rajongót esetleg tudtunk szerezni, illetve hát annak is örülünk, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Köszönjük szépen, ez volt már a Game On. Két hét múlva új adással jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánunk.
Sziasztok!